A Hungarofrug budaörsi telephelyéről megkezdődött az alma tőkés exportja. Milyenek az előjelek?
Sajnos nem a legjobb előjelekkel indulunk neki az exportnak, ugyanis Nyugat-Európában az elmúlt évekhez képest sokkal nagyobb a termés.
Nálunk, ha jól tudom, közepes a termés, de olyan van-e megfelelő árualap a kivitelre?
Tömbben árualap elegendő mennyiségi és minőségi szempontból is az egyetlen megjegyzésünk lehetne az, hogy a jelentős mennyiséget képviselő Jonathannak a darabossága, tehát a nagymérete és a piros színezettsége valamivel jobb is lehetne.
Milyen piacokra számolhatunk mégis?
Az észak-európai piacok jöhetnek számításba, emellett esetleg Dél-Amerika, Közel- és Távol-Kelet.
Láttam itt egy nagyon érdekes dolgot, miközben forgattunk. Csillogott, villogott az alma, mitől és miért?
Ez a bizonyos távol-keleti próbálkozásunk, ugyanis az almát elsőben a kelendősége miatt egy műviasszal vonjuk be, úgynevezett vaxolt almát szállítunk, ami nem csak a fogyasztók számára előnyös, szebb, de a boltosok számára is sokkal hosszabb ideig eltartható ez az alma a polcokon. Reméljük, hogy ezzel ezek a távol-keleti, közel-keleti eladásaink megnövelhetőek.
Agrársikereink egyik fő hordozója a kistermelés, ami persze már régen nem kicsi. Értéke évente 100 milliárd forint. Például a zöldségféléknek 3/4-ét, a sertéseknek több mint a felét adják a kisgazdaságok. Várható, hogy szerepük a hazai reformtervekkel összhangban felértékelődik. Egyre erősödik majd a vállalkozói jelleg. Ehhez azonban az egész ágazatnak meg kell újulnia. Jobb gépek, jobb szervezés, jobb pénzügyi politika. Ezek lehetnek a frissítő, a termelésiket fokozó tényezők. Mert a kistermelők száma apad, évente hozzávetőleg 1%-kal. A termelés viszont a szándékok szerint gyarapodik. Így maradhat meg a kistermelés mostani részaránya a 35-40%-os hányad. Ehhez viszont az a kívánalom, hogy kialakuljon végre az igazi piacgazdaság, az igazi érdekvédelem. Addig ugyanis gyakran termelési, sok helyütt pedig létbizonytalansággal kell számolni.
Elsőként tárgyalta a politikai bizottság a központi bizottság munkarendjét, stílusát, munkastílusát és az apparátus munkájának az ésszerűsítését, modernizálását. Utána foglalkozott a szakszervezeti mozgalommal, tájékoztatott, hallgatott meg a magyar szakszervezetek gondjairól, megújulási törekvéseiről, valamint a jelenleg érvényben lévő alkotmánynak a módosításáról, hiszen több olyan új törvény, amelynek a vitája most folyik, illetve rövidesen a parlament elé kerül, szükségessé teszi, hogy az alkotmányt módosítsuk. Többek között az országgyűlés ügyrendjének a módosítása és alkotmánymódosítást kíván.
Egész mostanáig nagyon finom terminológiával az alkotmány felülvizsgálatáról beszéltek, éppen azért, hogy nyitva maradjon az út, hogy alkotmánymódosításról vagy új alkotmányról lehet-e majd beszélni. Van-e jelentősége annak, hogy ön itt most módosításról beszél?
Nem, két különböző dologról van szó. Az új alkotmány előkészítése folyik, de ezzel párhuzamosan a jelenleg érvényben lévő alkotmány is módosításra szorul addig is, amíg majd az új alkotmányt elfogadja a parlament.
Éppen a gyülekezés és az egyesülési joggal kapcsolatban?
Igen, ez a két törvény is szükségessé teszi, hogy az alkotmánynak egyes paragrafusait megváltoztassák, sőt a büntető törvénykönyv és a polgári törvénykönyv néhány ide vonatkozó cikkeit is. Sőt, az is indokolja, hogy az országgyűlés új ügyrendje szintén alkotmánymódosítást igényel.
A politikai bizottságban viták voltak erről, vagy viszonylag harmonikusan tudomásul vették azt a jelentést, amit eléjük tártak?
Ez egy vitatkozó kedvű politikai bizottság. Egyes pontokhoz tippeket adnak, további felvilágosítást kérnek, esetleg azt kérjük, hogy szakértőket még vonjanak be. Tehát nem antagonisztikus nézetek ütköznek, hanem a cél az, hogy az anyag, a megvitatott politikai alapanyag minél jobb legyen.
A szakszervezetekkel kapcsolatban mi került itt ma terítékre?
A párt nagyon szeretné, hogyha visszanyerni a szakszervezeti mozgalom is az elvesztett bizalmat. Ugyanis tényleg az utóbbi időben ezt maguk a szakszervezeti vezetők is mondják, a tagságnak egy kisebb része csalódott és elhagyta a mozgalom sorait. Ezért tájékoztatott, hallgatott meg arról, hogy a szakszervezetek a maguk megújulását hogyan tervezik, hogyan képzelik el a partneri szerepet a párttal, a kormánnyal, milyen fajta modus vivendi, egy helyesebben modus cooperandi együttműködési verz létre majd a jövőben.
Végül az első napi rendi pontról mi az, amit megtudhatunk, mi az, ami a közönségre tartozik?
Az első napi rendi pont már, mint a párt munkastílusa, a központi bizottság munkastílusa. Azt említeni meg elsőként, hogy a politikai bizottság szeretné definiálni ebben az anyagban, amelyet a központi bizottság elé visz, a két választott testületnek a szerepét, nevezetesen azt, hogy a központi bizottság két kongresszus, vagy pedig párt értekezet között a párt parlamentjének a szerepét tölti be. Szinte törvényeket alkot a párt számára. A politikai bizottság ugyanakkor önmagának ilyen jogokat nem vindikál, hanem egyszerűen két központi bizottság ülés között döntéseket készíti elé, és utána pedig a végrehajtást szeretné ellenőrizni.
Volt szó a tagdíjakról is a politikai bizottság ülésén?
Igen, a politikai bizottság fölmérte azt az országos igényt, amely a pártagság körében jelentkezik, és jelentkezett már a pártag könyvcsere során is. Miszerint nagyon sokan, főképp az alacsony jövedelmű pártagok sérelmezik a pártagdíjaknak a magas voltát. Éppen ezért úgy döntött, hogy új jövedelmi sávokat kellene meghatározni, amelyek után fizetendő a tagdíj, és bizonyos rétegek esetében mérsékelni kell a tagdíjakat.
Ma délután a hotel ifjúságban a budapesti CB-sek, akik társadalmi munkások, profi, azaz hivatásos mentőket, tűzoltókat és rendőröket tüntettek ki.
Úgy gondoltuk, hogy ezúttal azokat a bajtársakat jutalmazzuk, akik a segélyhívásoknál a legőszintébben, a leggyorsabban és a leghatékonyabban segítették a CB-seket, a CB-sek bejelentése nyomán a leggyorsabban intézkedtek. Mezei István mentőtisztet, aki az emlékezetes hócsata idején a fővárosi mentőautókat irányította hősies módon. Többek között említhetném Kántor Gyula tűzoltó főtörzsőrmestert, aki a 8. emeletről mentett ki több mint 10 embert egy lakástűz alkalmával a füstből.
Ezentúl nem kell külön sorban állni, ha pénzt is, levelet is küldenének. Minden munkahelyet mikroszámítógéppel szereltek fel, megszüntetvén a szigorú és időrabló szakosodást. Két új szolgáltatást is nyújtanak, mától nyilvános telex és telefax állomás segítségével azonnal eljuttathatók az üzenetek belföldre és külföldre. Korszerű számítógépek gyorsítják a hírlap részlegen dolgozók munkáját is. A győri posta 121 milliós építési költségét 10 millióval toldották meg, ezt csak számítástechnikára költötték. A korszerűsítés igénye azonban nem csak anyagi jellegű újításokat hozott. Szemléletváltás is tetten érhető Győrben. A klub tagjainak álma egy kikötő építése, amely iránt az osztrák oldalról is nagy az érdeklődés. Ezzel egy időben tengeri vitorlás vezetőképző tanfolyamot indítottak azoknak, akik a Fertőn már ügyesen mozognak vízijárműveikkel. Ők a 100 órás elméleti oktatás után májusban az Adrián fejezhetik be tanulmányaikat. Ha a vizsga mindenkinek sikerül, jövőre 15-tel több tengeri vitorlás vezetőnk lesz.
Amikor fölhúzták a ballószögi református kistemplom falait, óriási vita bontakozott ki a faluban, 8 hónapra leállítva az építkezést. Túl kicsi, túl alacsony, nem magasodik a házak fölé, érveltek a helyiek, míg nem az építész Neuhauser Lászlónak sikerült meggyőzni őket tervezésének koncepciójáról. Az építmény éppen földközeli, emberközeli mi voltával, szerénységével bizonyítja emelkedettségét. Mintegy igyekszik visszafogni azt a hivalkodást, mely a magánépítkezéseket manapság jellemzi, ballószögön is. Egyébként is, az anyagiakból sem futotta volna többre, nagyobbra. A tanácstól kapott telken 1 millió forintba került az építkezés. Ezt a pénzt a hívők adták össze, és korra, nemre, vallásra való tekintet nélkül kétkezi munkával is segítették a falubeliek a megvalósulást.
Az új Soproni Bank kiállítással nyitotta kapuit. Az érdeklődők nosztalgiával nézhették az egykori 40 filléres bélyek feliratát, amely sok szépet ígért a takarékos ifjúságnak. Azóta sok minden változott, a bélyegek ára is. Viszont sorra rendre akadnak jelentkezők, hogy a nagy pénzügyi cégek monopóliumát megtörjék. Bankból ugyan már ismerünk párat, ezúttal azonban a lakossági szféra jut újabb szolgáltatáshoz a Postabank révén.
3200 hivatalban szabadon ki- és beváltható takarékkönyveket forgalmazunk majd. A jövő évben megindulunk hitelezési tevékenységünkkel, illetve pénzkímélő eszközöket szeretnénk meghonosítani aktív memóriakártya formájában. Ez egy csípes kártya, gyakorlatilag saját memóriája is van ennek a kártyának, tudja, hogy milyen pénzügyi háttérrel rendelkezik a tisztelt vásárló.
Tartok tőle, egyelőre nem sok adatot kell csipben tartania a pénzkímélő kártyának, de ki tudja, mit hoz a jövő. A kártya minden esetre nagy pénzek tárolására is alkalmasan várja bevezetését.
Akiknek nem fontos a szerelem, a siker. Akiknek a tetteinek nincs miértje, csak hogyanja. Akiket nem mások, hanem maguk tesznek tönkre. Gyermekeim. Akik receptet hamisítanak néhány cseppért, hogy azután naponta 3 üvegnyi ilyen gyógyszert fecskendezzenek magukba. Akik az egyedül létből a magányba menekülnek. Akiknek a gyermekei születésük után az elvonási tünetekbe halnak bele. 30 000 vannak. A felnőtt világ majdnem tehetetlenül figyeli őket. Ugyanazok, akik már megszokták, hogy 490 000 alkoholistával élnek együtt. És akik közül 20-szor annyian halnak meg ma, Maisugorban, mint néhány évvel ezelőtt. Emberek, akiket a tudományos meghatározás szerint a munka, a tagolt beszéd és a gondolkodás jellemez. Ők 500 000-an, akik már nem dolgoznak, zavarosan beszélnek és szellemileg leépültek. Mindnyájan bódulatban.
Ha Ha jól értem, a tanács szerint önök holnaptól birtokba vehetnék ezt a lakást, és beköltözhetnének. Hát, hogy így elnézem, ez nagyon nehéz lenne.
Semmi nincs, víz sincs, villany sincs. Egyszerűen nem tudom, ajtó nincsen, hogy két kisgyerekkel hogy költözzünk mi idebe.
Ez szerintem ez egy disznó, semmi más.
Tulajdonképpen kinek a feladata lenne az, hogy ellenőrizze a lakások lakhatóságát? Az önök feladata, vagy kié?
Hát... mi inkább a kiutalást, tehát mi a hasznosítását végezzük a lakásoknak. A bérleményeknek, úgynevezett bérlemény ellenőrzés során kellene minden évben felülvizsgálatra kerülniük, ez pedig a kerületi ingatlan kezelő vállalat látja el.
Erről mi az IKV véleménye?
Hát ez a vélemény részben igaz. Az lehetett a félreértés oka, hogy előbb lett kiutalva, vagy előbb lett kiadva megtekint a lakásra, mielőtt a helyreállítási jelentés megérkezett volna.
Mi lehet az oka annak, hogy ez nem egyedi eset, hanem gyakran előfordul és megismétlődik?
A jogszabály azt mondja ki, ha három címjegyzéken szereplő, névjegyzéken szereplő lakásigénylő nem fogadott el egy lakást, akkor azt meg lehet pályáztatni. Na most... ha helyreállítottak egy lakást, akkor nem lehet pályáztatni, mert valaki elfogadta. Ha viszont ebbe az állapotba előfordulhat ez is, hogy még helyreállítatlan állapotba mutatják meg a három bérlőnek, akkor lehet pályázatra kiadni. Tudom, hogy ez egy kicsit zavarosan hangzik.
És azt hiszem valamennyiünknek érthetetlenül is.
Jó estét kívánok! Horváth elvtárs, amint tudjuk, 49 utasa volt a kiskörösiek autóbuszának. 20-an sérültek meg, közülük hánynak az állapota súlyos?
5 fő állapota volt súlyos.
Hogyan történt a baleset? Ahogy tudom, az E5-ös út ezen a szakaszon háromsávos, tehát a középső sáv az előző sáv.
Igen, mind a két busz, tehát a miénk és az összeütköző osztrák busz is a középső sávon előzött.
És nem vették észre egymást? Rossz volt az időjárás?
Vagy? Nagy kamion haladt. Másrészt rossz volt az időjárási viszonyok is.
Értem. A hibás ki lett? Mit mondanak a közlekedésiek?
A helyi közlekedési szervek szerint a mi buszvezetőnk volt a felelős.
Értem. Mi lesz a sorsa? Hazajön, vagy pedig...
Körizetbe vették, de óvadék ellenébe sikerült szabadlábra helyezni.
Ki fizette az óvadékot?
Hát hivatalból megoldottuk.
Mikor érkeznek haza a turisták?
Három csoportban. 5 fő ma este a malév járattal, ugyancsak a ma induló vonattal 37 fő, és 6 fő pedig szombaton a malév járattal.
A sérültek is?
A sérültek egy része ma indul, más része pedig a súlyosabb dísérült a szombati géppel.
Nagyon szépen köszönjük az információt.
Igen, szépen.
Viszont hallásra.
George Herbert Walker Bush, 63 éves, nős, 5 gyermek apja. Közgazdasági diplomát szerez a Yale Egyetemen. Pilóta a II. Világháborúban, 58 bevetésben vesz részt, 4-szer lövik le. Az egyetemi baseball csapat kapitánya és az egyetem történetének legjobb labdarúgó középcsatára. 6 kategóriában évfolyama 4 legjobb diákja között található. A legsokoldalúbb atléta, a legnépszerűbb, a legcsinosabb, a legbarátkozóbb. De nem a legjobb tanuló. 67 pontot szerez, 60-nal már buktatnak. 1948 és 1966 között olajüzlettel foglalkozik Texasban. 1964-66 között megyei republikánus vezető. 1966-tól 70-ig Texas állam törvényhozási képviselője Washingtonban. 1971 és 73 között ENSZ nagykövet, a rákövetkező évben a republikánus párt országos elnöke. Egy évvel később Nixon diplomatája Pekingben. 1976-77-ben a CIA igazgatója, majd sikertelen republikánus elnökjelölt, végül alelnök Ronald Reagan oldalán 1981-től napjainkig. Személyi vagyona besések szerint 2,2 millió dollár. Michael S. Dukakis, 54 éves, nős, 3 gyermek apja. Jogi diplomát szerez a Harvard Egyetemen, a politikai tudományok kandidátusa. 1963-tól 1970-ig Massachusetts állam törvényhozó testületének tagja. 75 és 79 között az állam kormányzója. A következő választásokon veszít saját pártjabeli ellenfelével szemben, de 4 évvel később, 1983-ban visszaküzdi magát a bostoni kormányzói palotába. Személyi vagyona becslések szerint 2,3 millió dollár. Külpolitikában a két elnökjelölt között nagy a különbség. Bush régen alelnökeként 8 év alatt 74 országban járt és tárgyalt vezető államférfiakkal. Dukakis Massachusetts-i kormányzónak nincs számottevő külpolitikai tapasztalata. Ugyanakkor Bush terhelik régen külpolitikai baklövései. Az Irán kontrabotrány, Marcos Fülöp szigeti diktátor támogatása, a Noriega ügy. Dukakis etéren tiszta lappal indul. A kormányzó annak idején ellenezte a régen Bush adminisztráció grenadai, líbiai és perzsaöbölbeli beavatkozását. Nagyok az ellentétek a fegyverkezés kérdéskörében is. Bush támogatja régen csillagháborús tervét, legalábbis annak teljes kutatási fázisát. Dukakis pénzkidobásnak nevezi. Bush folytatni kívánja a Pentagon legfontosabb fegyverzetfejlesztési programjait. Dukakis le akarja állítani az egy robbanófejes Midgetman rakéta fejlesztését és a több robbanófejes nagypontosságú rakéták gyártását. Ez utóbbit azért, mert szerinte első csapásmérésre is alkalmasak. Hasonlóan ellenzi a nagy hatótávolságú rakétákkal folytatandó repülési kísérleteket, hogy elősegítse a nagyobb mértékű nukleáris fegyverzetcsökkentést a Szovjetunióval. Bush híve a nikaraguai kontrák támogatásának. Dukakis ellenzi azt. Dukakis szankciókat sürget a fajüldöző dél-afrikai rendszerrel szemben. Bush ellenezi ilyen lépéseket. Dukakis Izrael feltétlen híve a közel-keleti konfliktusban. Bush hajlik a nyugatbarát arab rendszerek párhuzamos támogatására. Gazdaságpolitikában Bush a régeni sikerpolitika eredményeire hivatkozik, és azok folytatását ígéri. A hatalmas költségvetési deficit csökkentésére nem kívánja emelni az adókat, míg Dukakis nem zárkózik el az adóemelés gondolata elől. Bush nem akarja növelni az állam gazdasági beavatkozását, Dukakis kismértékben igen. Bush kevesebbet ígér a legszegényebb rétegeknek, Dukakis a közép- és kisjövedelműek felkarolását ígéri. Mindkét politikus sokat foglalkozik a kábítószerrel, mint első számú nemzeti problémával. Mindketten csúcs találkozót sürgetnek a kábítószer termelő dél és közép, valamint a fogyasztó észak-amerikai államok között. Bush a halálbüntetés kiszabása mellett van a kábítószer hatására elkövetett gyilkosságoknál. Dukakis a halálbüntetés elvi ellenzője. Mindezek a kérdések azonban csak a kitartó és figyelmes szemlélő számára világosak az amerikai választók körében. A túlnyomó többség egészen más szempontok alapján hozza meg döntését. Alapvetően a jelölt kiállása, vezetői kisugárzása, az egyik vagy másik párthoz való hagyományos családi kötődés, vagy a televíziós választási hirdetések és a két tévévita nyomán kialakított benyomások döntenek. Már annál, aki elmegy szavazni. Egy friss felmérés szerint ugyanis a választásra jogosultak közel fele valószínűleg otthon marad november 8-án.
A public relations a kapcsolatteremtés, a közvélemény befolyásolásán a tudománya. Alaptörvényei közül az egyik a személyes kapcsolatteremtés fontossága. A jó szakember mondják, ha a termékét reklámozza, ha egy összejövetelre akar meghívni, sohasem előre másolt papírt küld, ahol a név helye ki van pontozva, hanem legalábbis látszólag mindenkinek külön-külön személyre szólóan ír. A konferencián természetesen sokkal nagyobb léptékben beszéltek a public relationről. Tegnap Bécsben arról volt szó, hogyan lehet egy 415 milliós európai piacot megnyerni, illetve arról, hogyan lehetnek sikeresebbek az újabb kelet-nyugati párbeszédek. Az öt földrészről érkező 300 résztvevő beszélgetéseiben a glasnost, a perestroika és a demokratizálódás témái kerültek szóba, illetve az, hogyan lehet a közvéleményt befolyásolni keleten, illetve nyugaton. Elégedett a tegnapi, illetve a mai tárgyalásokkal, vitákkal, kérdeztem a külügyi szóvivőt. Igen, természetesen elsősorban politikáról beszélgettünk, mondta siettében, azt hiszem sikeresen, de az igazi munka majd itt Budapesten vár ránk.